65. fejezet. Ki volt a fehér hord lovagja, hogyan szabadult meg Don Gregorio és egyéb események? Don Antonio Morena követte a fehér hold lovagját, de egész sereg utcagyerek is a lovag sarkában volt, üldözték, míg egy fogadóba nem menekült, s ott is körül táborozták. Don Antonio is bement utána, mert meg akart ismerkedni vele. A lovagot egy fegyverhordozó fogadta, s leszette fegyverzetét. Aztán egy földszinti szobába zárkóztak, velük együtt Don Antonio is, mert addig nem volt nyugta, amíg meg nem tudja, ki ez a lovag. Látván a fehér hold lovagja, hogy ez az úriember semmiképp se tágít mellőle, így szólt hozzá. Jól tudom, uram, azért jön kegyelmet, hogy megtudja, ki vagyok. Nincs miért titkolóznom, ezért pontról pontra mindent híven elmondok, amíg fegyverhordozom levetköztet. Az én nevem, uram, Sanson Carrasco, és bakkaleorus vagyok. Egy faluban lakom Don Quixote-val. Bohósága és hobortossága minden ismerősét szánalommal töltötte el, kivált pedig engemet. Az volt a nézetem, hogy csak a nyugalom gyógyíthatja meg, ha szép csendesen otthon marad a maga körében, s hogy erre rávehessem, valami 3 hónappal ezelőtt kóborlovagnak öltöztettem. Újra keltem útra, a tükrök lovagjának neveztem magamat, s az volt a szándékom, hogy párbajra kelek véle és legyőzöm. De semmi kárt nem teszek benne, csupán azt kötöm ki a viadal feltételéül, hogy a legyőzött fél vesse alá magát a győztes akaratának. Én, mert eleve legyőzöttnek gondoltam Don Quixotét, azt akartam kikötni, menjen haza falujába, s el ne távozzék onnét egyálló esztendeig, ez alatt talán ki lehetne gyógyítani. A sors azonban másképp rendelte, ő győzött le engemet, letaszított lovamról, s így nem sikerült a szándékom. Aztán tovább ment a maga útján, én meg visszatértem legyőzötten, nagy haraggal s összezúzva, mert valóban veszedelmeset buktam. Szándékomat mégse változtattam meg, hogy még egyszer felkeressem, s legyőzzem, amint ma meg is történt. Ő oly pontosan betartja a kóborlovagság törvényeit, hogy kétségkívül híven megtartja a párbaj feltételeire adott becsület szavát. Mindössze ennyiről van szó, s én semmi egyebet nem mondhatok. Csak arra kérem, el ne áruljon, se Don Quixotének meg ne mondja, ki vagyok. Hadd vezessen sikerre, becsületes szándékom, s hadd nyerje vissza eszét az a férfiú, mert igazán szép esze van, mihelyt nem háborgatják a kóborlovagság ostobaságai. Ó, uram, mondta Don Antonio, az Isten bocsássa meg a hibáját, melyet az egész világ ellen elkövetett, hogy ki akarja józanítani a legmulatságosabb bolondot, hiszen párját ritkítja messze földön. Hát nem látja, uram, hogy mennyi hasznot Don Quixote józan eszétől remélhet, korán sem ér fel azzal a mulatsággal, amit balságaival szerez. Szó, ami szó, én azt gondolom, hogy a bakkaleorus úr minden fáradtsága kárba veszett, ha ilyen gyógyíthatatlan bolondot akar észreteríteni. Ha nem félnék attól, hogy a keresztény felebaráti szeretet ellen vétek, azt mondanám, bár soha meg ne gyógyulna Don Quixote, mert az ő kijózanításával nem csupán az ő tréfáitól fogszt meg bennünket, hanem fegyverhordozójának, Sancho Panzának mókáitól is, pedig akár a gazda, akár a szolga magát a búbánotot is fel tudná vidítani. Mégis hallgatni fogok, s nem szólok neki semmit, hadd lássuk, igazam lesz-e, ha azt állítom, hogy Carrasco úrnak minden fáradtsága kárba veszett. A bakkaleorus azt felelte, hogy már a legjobb kerékvágásban van a dolog, s ő a legbiztatóbb eredményt reméli. Don Antonio pedig még egyszer megnyugtatta, hogy megtartja ígéretét. Azután eltávozott. Carrasco meg minden fegyverét egy csomagban összvérre rakta, s nyomban felpattanván ugyanarra a paripára, amelyel a viadalra jött, még aznap hátat fordított a városnak, s igaz történetünkben feljegyzésre érdemes bonyodalom nélkül visszatért szülőföldjére. Don Antonio elmondta az alkirálynak, mit hallott Carrascótól. Az alkirály éppenséggel nem örült ennek, mert Don Quixote visszavonulása nagy mulatságtól foszt meg mindenkit, aki hallott a bolondságairól. Don Quixote 6 napig nyomta az ágyat. Kedveszegetten, szomorúan, gondolatokba mélyedve és komoran, mert mindig szerencsétlen veresége járt az eszében. Sancho váltig vigasztalta, s egyebek közt így szólt hozzá. Föl a fejjel, kedves jó uram, s ha csak lehetséges, viduljon föl egy kicsit, s adjon hálát az Istennek, hogyha már a földre teremtették is, legalább bordatörés nélkül újra talpra állhatott. hiszen tudhatja, ahol vesznek, adnak is, nem sütnek ott mindig pecsenyét, ahol nyársat mutogatnak. Mutasson fügét a doktornak, mert ebben a betegségben nem szorul kegyermed a doktor segítségére. Gyerünk haza, s ne barangoljunk többet ismeretlen tájokon, kalandok után. Mert ha az ember jól meggondolja, itt inkább én vagyok a vesztes, kegyelmed meg a fizető. Én kormányzóságom megszűntekkor örökre lemondtam arról, hogy még egyszer kormányzó legyek, de arról ugyan nem, hogy gróffá legyek. Márpedig ebből se lesz többé semmi, ha kegyelmed abba hagyja a kóborlovagságot, s nem lesz királyá. Így hát az én sok szép reménységem mind füstbe ment. Hallgass, Sancho, jól tudod, hogy az én visszavonultságom s elzárkozottságom nem tart tovább egy esztendőnél. Akkor aztán visszatérek tisztes foglalkozásomhoz, s majd akad nekem akkor is királyság, neked meg grófság. Az Isten hallgassa meg, mondta Sancho, az ördög pedig legyen süket, mindig azt hallottam, jobb a jó reménység a silány valóságnál. Ebben a pillanatban Don Antonio lépett a szobába, s így szólt nagy örömmel. Jó hírt hozok, Don Quixote uram! Don Gregorio és a renegát már kikötött az öbölben. Mit mondok, kikötött? Ott vannak már a királyi hertartó palotájában, és nyomban itt lesznek. Don Quixote is felvidult valamennyire, s így szólt. Az igazat megvalva, jobb szerettem volna, ha éppen az ellenkezőjét hallom, mert akkor nekem kellett volna átkelnem a berber földre. S karom erejével nem csak Don Gregoriót szabadítottam volna meg, hanem minden keresztény rabszolgát, valahány csak a berber földön van. De mit beszélek én, szerencsétlen? Hát nem győztek ele? Hát nem taszítottak ele a földre? Hiszen egy álló esztendeig nem szabad fegyverhez nyúlnom. Mit ígérhetek hát? Mivel szabad nekem dicsekednem? Inkább guzsaj, mint kardvaló a kezembe. Ugyan hagyjon fel vele, jó uram, mondta Sancho. Éljen a tyúk, ha pipes is. Ma nekem, holnap neked. Az ilyen csetepati és dulakodás, aját-baját nem kell az embernek olyan nagyon a szívére vennie. Aki ma elesett, holnap megint föl kell, ha csak az ágyban nem akar maradni. Vagyis azt akarom mondani, ha olyan nagyon elhagyja magát, nem gyűjt újabb erőt újabb viadalokra. Kegyelmet pedig keljen föl, hogy illedően fogadhassa Don Gregoriót, mert ha jól sejtem, a nép mind ide csődül, s Don Gregoriónak már a házban kell lennie. Valóban úgy is volt, mert alig, hogy Don Gregorio és a renegát beszámolt a helytartónak, az ifjú már Anna Félixet kívánta látni, s a renegáttal együtt Don Antonioékhoz sietett. Bár Don Gregorio még akkor is női ruhában járt, amikor Algírból elhozták, a hajón egy rabszolga ruháját öltötte magára. De bármi köntösben szeretetet, tiszteletet, rokonszenvet keltett maga iránt, oly rendkívül szép volt. Talán 17 vagy 18 esztendős lehetett. Ricote és leánya elébe sietett. Az apa könnyes szemmel, a leány szégyellősen. Nem estek egymás nyakába, mert az igazi szerelem sosem viszi túlzásba a fesztelenséget. Don Gregorio és Anna Félix szépsége így együttesen még jobban érvényesült, és minden jelenlévő megbámulta. A hallgatás szólt itt a két szerelmes helyett, s csak szemük beszélt örömükről és tiszta érzelmeikről. A renegát elbeszélte, milyen cselhez, sfortéhoz folyamodott, hogy megszabadíthassa Don Gregoriót. Don Gregorio meg azt mondta el, mennyi veszedelem s milyen aggodalmak közt töltötte napjait a nők között, akiknek gondjára bízták. Mindezt nem hosszas szószaporítással, hanem röviden adta elő, s ezzel arról tett bizonyságot, hogy értelme meghaladja korát. Végül Ricote kifizette, s bőkezően megjutalmazta a renegátot és az evezősöket. A renegát aztán visszatért az Anya Szentegyház kebelébe, s töredelmes bűnbánat után az egyház megtisztult tagjává lett. Néhány nap múlva a királyi hertartó és Don Antonio arról tanácskozott, hogyan lehetne kieszközölni, hogy Anna Félix és atya Spanyolországba maradhasson, hiszen semmi alapos okok nem találtak arra, hogy ilyen igazi keresztény leány s ilyen jóindulatúnak látszó apa miért nem maradhatna keresztény földön. Don Antonio felajánlotta szolgálatát, hogy fölmegy az udvarhoz, ahol különben is lesz más fontos teendője, s egyben megjegyezte, hogy az udvarban pártfogás és ajándékozás segítségével igen sok nehéz ügyet el lehet intézni. Nem, mondta Rikote, amikor ezt a beszélgetést hallotta, pártfogástól és ajándéktól nem lehet semmit remélni, mert a nagy Bernardino de Velescázó, Salazar grófja, akire ő fősége, a mi számüzetésünk végrehajtását bízta, nem ad semmit a rimánkodásra, ígéretre, ajándékra és panaszra. Igaz, hogy irgalmassággal vegyíti az igazságot, azonban úgy látja, hogy a mi egész nemzetünk teste fertőzött és rohadt. Inkább kiégeti, mint hogy gyógyító balzsamot alkalmazzon. Így aztán bölcsességgel, éles látással, serénységgel és szigorral csak ugyan elpírta hatalmas vállán egy nagy munka roppant terhét, úgyhogy a miénk minden cselfogása, fondorkodása, kérelmezése vagy alattomossága meghiúsult. Nem tudta elvakítani az ő árgus szemét. Állandóan résen van, hogy közülük senki sem maradjon itt, s el ne rejtőzzék, és mint valami rejtett gyökér, idővel újra ki ne hajtson, s mérges gyümölcsöt ne hozzon Spanyolországban, hiszen az ország már tiszta, s megszabadult attól az aggodalomtól, hogy túlságosan elszaporodunk. Hős elhatározás volt ez a nagy harmadik Fülöp részéről, s hallatlan bölcsesség, hogy végrehajtását olyan férfiúra bízta, amilyen Dor Bernardino de Velasco. Már akárhogy van is, mondta Don Antonio, ha én ott vagyok, nem kímélek semmi fáradtságot, s adja Isten, hogy minden jól végződjék. Don Gregóriót elviszem magammal, hogy szülei megvigasztalódjanak távolléte okozta bánatukban. Anna Félix, vagy nálunk maradt feleségem társaságában, vagy pedig valami klastromban. S tudom, a királyi helytartó úr is szívesen látja magánál Rikotét, amíg az én közbejárásom eredményre nem vezet. A helytartó beleegyezett mindenbe. Don Gregorio azonban, amikor értésére esett, miről van szó, azt mondta, hogy ő Donya Anna Félixet el nem hagyhatja. De neki is szándékában volt, hogy felkeresse szüleit, s visszajöjjön mennyasszonyáért, ezért végre ő is elfogadta a tervet. Anna Félix Don Antonio nejénél maradt, Rikote meg az alkirályházában. Eljött aztán Don Antonio távozásának ideje, két nappal utóbb pedig Don Quixote és Sancho Panzáé, mert a lovag a súlyos bukás következményei miatt előbb nem kelhetett útra. Volt sírás és zokogás, sóhajtozás és ájulás, amikor Anna Félixnek el kellett búcsúzni a Don Gregoriótól. Rikote 1000 aranyat ajánlott fel Don Gregoriónak, ha netalán szüksége volna rá, ő azonban nem fogadta el, s mindössze 5 aranyat kért kölcsön Don Antoniótól azzal az ígérettel, hogy a fővárosba érkezve megadja. Ezzel mindketten eltávoztak, Don Quixote és Sancho pedig, mint már említettük, valamivel később. Don Quixote fegyvertelenül s közönséges öltözetben kelt útra, Sancho pedig gyalog, mert a szamárra a lovak fegyverzetét rakták.